Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A történelem próbatételei során a magyar jellem legértékesebb kincse a nemzeti összetartozás lett, jelentette ki Potel Pierpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Somorján, ahol beszédet mondott a felvidékről kitelepített magyarok emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen. A nemzetpolitikai államtitkár felidézte a magyarságot az elmúlt évszázadban ért megpróbáltatásokat és rámutatott a magyarság a 20. században az üldözöttségi és védtelenség évtizedeit szenvedte el, ám a drága áldozatok, az elveszett függetlenedési lehetőségek mind arra készítettek fel bennünket, hogy átvészeljük a nehézségeket. Hozzáfűzte, olyan nehézségeket is, amelyeket Trianon okozott, és olyan nehézségeket is, amelyeket a kommunista indulatoktól fűtött ifjú nemzetállamok gőgje, haragja jelentett. A mesterséges fotoszintézis vegyipari hasznosításáról publikáltak cikket a Nature lapcsalád Nature Catalysis című rangos tudományos folyóiratában a Szegedi Tudományegyetem kutatói Janáki Csaba és munkatársai közölte honlapján a Felsőoktatási Intézmény. A cikk szerint számos kémiai anyag költséghatékonyabban állítható elő elektrokémiai úton, különösen ha napenergia felhasználásával és ipari szempontból kevésbé használható hasznos nagy mennyiségben keletkező melléktermék átalakításával történik. Csanáki Csaba kifejtette, a napenergia kémiai energiával való alakításának 3 nagy csoportja létezik. A skála egyik szélén áll a természetes fotoszintézis, a másikon pedig az, amikor napelemmel termelnek áramot, amivel különböző elektrokémiai folyamatokat hajtanak végre. A kettő között félúton vannak a fotoelektrokémiai módszerek, ezekben is félvezetőt alkalmaznak, mint a napelemeknél, de nem áramot termelnek vele, hanem azt érik el, hogy intenzív megvilágítás hatására a fotoszintézishez hasonló kémiai reakciók játszódjanak le a felületén. Az egészségügyi alkalmazások kiberbiztonsági kockázataira hívja fel a figyelmet az eselt informatikai cég. Az elemzés szerint az érzékeny személyes adatokat is gyűjtő és felhasználó egészségügyi appok piaca már most 2 számjegyű növekedést produkál, és 2030-ra a becslések szerint eléri a 861 milliárd dollárt. Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftver megoldások nemzetközi szállítójának közleménye szerint, amikor az emberek ezeket az alkalmazásokat használják, hajlamosak a legérzékenyebb adataikat is megosztani. Jól lehet, az egészségügyi információk különleges kategóriájú adatok, és ezért a szabályozó hatóságok extra védelemre kötelezik az érzékeny személyes adatokat kezelő szervezeteket. Bár a szakértők szerint ezek az alkalmazások hasznosak, például figyelik az idős emberek mozgását és baj esetén riasztanak, monitorozzák a vízivási, sportolási és alvási szokásokat, kontroll alatt tartják a testsúlyt, emlékeztetnek akár a gyógyszer bevételére, kockázatosak is lehetnek, ami abból adódik, hogy nem minden alkalmazásfejlesztő tartja szem előtt a felhasználók érdekeit, vagy nem mindig tudja, hogyan védje meg őket, tette hozzá. Joe Biden időben közeli támadást ver Irán részéről Izrael ellen, az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt a Fehérházban. Úgy fogalmazott, hogy az offenzíva előbb, mint később fog bekövetkezni, de megjegyezte, hogy a titkos információkat nincs módjában megosztani. Hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok elkötelezett Izrael védelme iránt. Kijelentette, Irán nem ér el sikert. Arra a kérdésre, hogy mit üzen Iránnak, az elnök annyit mondott, ne, amivel arra utalt, hogy ne lépjék meg, amit terveznek. Az amerikai védelmi minisztérium illetékesei korábban pénteken arról számoltak be, hogy az Egyesült Államok további katonai eszközöket irányította a közel-keleti régióban állomásozó egységeihez erősítésként. interkontinentális ballisztikus rakéta sikeres tesztindítását hajtotta végre egy mobil földi rakétarendszerből az orosz hadsereg, közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint a kilövés minden feladatát maradéktalanul teljesítették, az eredmények igazolják a fegyver nagyfokú megbízhatóságát. Az indítást az orosz hadászati rakétaerők a dél-oroszországi Asztrahám megyei Kapusztyin járban található negyedik állami központi fegyvernemközi rakétatérről hajtották végre. Végül az időjárásról. Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napos időt, de csapadék nem várható. A nyugati északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. 16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk. Szó lesz az idén 25 éves alapítvány történetéről, az autizmusról, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról, társadalmi kihívásokról, feladatokról, szolgáltatásokról és jó gyakorlatokról. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Laci, a stúdióban.
Én is örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Április 2-án, tehát a hónap elején volt az autizmus világnapja, ti hogyan emlékeztetek erre?
Hát az idén egy nagyon visszafogott ünnepünk volt. Mi gyakorlatilag egy ilyen művészetterápiás tevékenységnek a, úgymond az attrakcióját, az, amit próbálunk behozni. 2 évvel ezelőtt kapott egy nagy fejlesztési potenciált, az a rajzterápiás tevékenység, ami már évek óta van nálunk, és most van egy kézművész terapeuta 2 éve, aki nálunk van, és autista fiatalokkal foglalkozik, és hát óriási szenzációk vannak. Van már olyan autista fiatal hölgy, akinek a rajzait már bezsűrizték, gyűjtik modern kortárs galeristák. Tavaly is volt egy nagy ilyen charity-vel egybekötött aukció, de azt kell tudni, hogy például a Lakatos Renátának már volt kiállítása a kortársakkal együtt a Nemzeti Galériában, a Szépművészeti Múzeumban, és az a többi fiatal is próbál alkotni, és akkor volt egy ilyen kis házi kiállítás, és próbáljuk válogatni a különböző grafikákat, termékeket, van, aki drótból hajtogat, és ami nagyon fontos volt, hogy a kiválogatott termékekből most például az ajándéktasakokra is került mintarajz, valamint polóterveket fogunk most készíteni, tehát ez egy nagyon izgalmas történet. Szeretnénk ezzel is azt mondani, hogy azok, akik másképpen élik meg a valóságot, lehet, hogy egy olyan különleges térlátásuk van, ami számunkra lehet, hogy idegen, számunkra megfoghatatlan, de egy nagyon különleges világba kalauzol el minket. Valamint azt kell tudni, hogy ez nem csak nálunk van, hanem ez a művészet, terápia és autizmus, ez már egy országos, sőt egy nemzetközi hálózat. Tehát pont a Renáta rajzait volt, hogy már Olaszországba elvitték sejemnyomásra. Az egyik társának a rajzai például Gucci táska belsejében van a vásznon. Van, akinek a grafikáját az IKEA vásárolta meg, és a lepedő mintán, vagy ágynemű húzat mintán van rajta. Tehát ezek nagyon izgalmas kérdések, és mi ezt szerettük volna valahogy behozni, és mi velük együtt voltunk elsősorban. Nagyon fontos arról beszélni, hogy egyre többen keresnek minket, hogy egyre több nagyon súlyos autista gyerek van, úgyhogy mi pont 2-án volt egy internetes konferenciánk, bejelentkeztünk Kolozsvárra, egy nagyon érdekes, egy kolozsvári olyan szervezet, ahol román és magyar szülők vannak együtt, a közös platform az, hogy mindenkinek autista gyereke van, és minket hívtak meg szakértő partner szervezetnek, írtak egy Erasmus pályázatot, és mi vagyunk a szakértő partner, fognak hozzánk érkezni, és ennek volt a nyitó konferenciája, ahol ott voltak a szülők, ott voltak a gyerekek, és ők elmondták, hogy ott tényleg semmilyen szakellátás nincs, tehát számukra mi vagyunk az álom, tehát egy aránylag egy elérhető közelségben, és ők fognak hozzánk érkezni, de be kellett mutatni az alapítványnak a tevékenységét, és ők elmondták azt, hogy például nálunk van babysitter szolgáltatás, hétvégén ünnep a éjszaka 200 forintos óradiálházhoz küldünk egy gondozót, van a speciális szállítás, van az autista nyári tábor, ahol egy gyerek egy segítő. Tehát ez egy nagyon intenzív segítségnyújtás, hiszen a szülőknek nincsen 6-8 hét nyári szabadság, és akkor mi, ha vigyázunk nyáron a gyerekükre, akkor meg tudják tartani a munkahelyüket. Tehát pont ez a család segítés, hiszen azt gondolom, hogyha most megnézzük a gazdasági vetületét, a legolcsóbb az államnak, az adófizetőknek, hogyha családban marad a fogyatékos gyerek, és nem drága szociális egészségügyi intézményeket építetünk és működtetünk, de ehhez családtámogatási rendszert kell hozzárendelni. És mi ebbe próbálunk egy kicsit élen járni, és azt látjuk, hogy akár a Mosolykuckó kis központunk, ahol ingyen eszköz kölcsönző van. Tehát valaki lehet, hogy nem fog így verbálisan beszélni, ahogy mi most így beszélgetünk, hanem képes kommunikációs kártyákat tudunk nekik adni, vagy van olyan szoftver, ami tablettel együtt is akár tudunk kölcsönadni, ahol mit tudom én, megnyom egy ikont, ahol van egy vizes pohár, ő a vizes poharat tudja dekódolni, és amikor megnyomja, akkor a tablet hangosan mondja azt, hogy vizet kérek, vagy megnyom egy toalett gombot, és akkor pisil nem kell, és akkor nem kell pelenka. Tehát, hogy ilyen típusú eszközöket is tudunk a szülők számára biztosítani, és akkor, hogyha ezt idézőben kinövi, visszahozza, kap egy fejlettebb eszközt, vagy kap egy másik kommunikátort, és ez az alternatív, augmentatív kommunikáció név alatt fut, és óriási igény van erre. És ezeket próbáltuk itt csokorba szedni, és próbáljuk ezt most a határon túli testvérszervezeteinknek is átadni.
Mi is az az autizmus? Mit tudunk róla? Mit érdemes tudnunk róla?
Ha nagyon röviden kellene összefoglalni, a legfontosabb az, hogy nem az esőember. Tehát nagyon fontos volt az esőember film, hogy elindította erről a közbeszédet, bejött a társadalomba, de ez egy spektrum, ami azt jelenti, hogy az egyik végén vannak azok, akik nagyon súlyos fokban érintettek, akik lehet, hogy az egész életükben nem fognak beszélni, nem lesznek szobatiszták, súlyos viselkedési zavaraik vannak, nincsenek szociális, úgymond háló képességeik. Tehát azt kell látni, hogy ez egy nagyon nagy tömeg. És vannak a felső részén, akik mondjuk az aspergeresek, akik lehetnek akár egyetemi végzettségűek, lehetnek akár családban élők, de van valami, vagy nagyon furcsa szokásuk, vagy egy nagyon szűk érdeklődési területük, de ott is az a jellemző, mint az alsó végletnél, hogy a szociális képesség a sérül. Tehát nagyon nehezen ismerkednek, nagyon nehezen építenek ki kapcsolatokat, vagy a meglévő kapcsolatot, akik mondjuk a magasan funkcionálók, tehát a magas IQ-val rendelkezők, ők úgymond tudatosan tanulják meg, hogy hogyan kell egy párbeszédet lefolytatni, és előre már tudják a párbeszédnek azt a részét, amit nekik válaszolni kell. Tehát ők agyban nagyon jók, de maga a kompetencia, a képesség, a szociális kompetencia az nagyon alacsony, például nem értik a vicceket, de azt is lehet mondani, hát mondjuk Bartók, aki fantasztikus volt zenébe, de nem volt hajlandó mondjuk zoknit venni a lábára, ugyanúgy, mint a Faludi György. Tehát vannak nagyon furcsa szokások, amik erre úgymond utaló jelek, és az ő esetükben is csak a saját szakterületük volt a legfontosabb, és a család, vagy a szűk körön kívül semmilyen szociális kapcsolatot, vagy közösségi kapcsolatot nem tudtak létesíteni. A másik, a furcsa érdeklődési körön kívül pedig az, hogy egészen másképpen látják a világot, és vannak furcsa szokásaik, van, aki csak pirosat hajlandó megenni, úgyhogy mindent ketchuppal kell leborítani, meg eperlekvárral. Tehát ez is egy nagyon szűk, furcsa dolog, hogy nagyon ragaszkodnak egy-egy bizonyos dologhoz. Nem tudják a kétértelmű szavakat értelmezni, és akkor ezt nekik mondjuk kognitív meg kell tanulni, hogy vannak esetleg kétértelmű szavak, vagy a szituációkban való behelyezkedés. Úgyhogy ez egy nagyon statikus állapot. És azt kell látni, hogy ma körülbelül 150 ezer autizmussal élő diagnosztizált személy van Magyarországon, a látens az ettől sokkal-sokkal több, és azzal, hogy a diagnosztika is fejlődött, tehát amikor a hivatalos adatokat, hogyha nézzük, az oktatásban lévő autista gyerekeknek a száma, ez egy nyilvános adat, a TB nem ad ki adatot, tehát például a TB adatokat nem ismerjük, de az, hogy az iskolák, hogyha van autista gyerek, akkor egy magasabb fejkvótát kapnak, hogy mondjuk utazó gyógypedagógust vegyenek igénybe, vagy speciális iskola ezt tudja igénybe venni. Tehát az oktatási minisztérium adataiból azt látjuk, hogy 6 év alatt az oktatásban lévő autista gyerekek száma megnégyszereződött. Tehát ez egy nagyon durva jelenség, és addig, amíg Magyarországon most már 2-3 éves korban is stabil diagnózist adnak, de itt a mi köreinkben is látunk már 35 évesen is kiadott diagnózist, hogy a család szólt, hogy itt valami probléma van, és akkor elküldte az orvos egy diagnosztikus központba, és azokkal, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, akár Budapesten már 3 diagnosztikus centrum van, vagy Debrecen, ott azt mondják, hogy minden nap adnak ki diagnózist, van, hogy naponta többet is. Tehát ez a szám, ez folyamatosan nő, és azt kell látni, hogy azzal, hogy a diagnózis az elmúlt 25-30 évben elkezdett megszületni Magyarországon, ezek a gyerekek bekerültek az iskolába, és már az elmúlt 10 évben kijöttek az iskolából, és az utánpótlás az óriási. Tehát 20 évvel ezelőtt, ha Miskolcot nézzük, Miskolcon volt egy autista csoport a speciális iskolába. Ma önálló tagintézmény van több osztállyal. Tehát innen látszik, hogy a gyerekek száma az hatványozódik. Ennek nincsen még teljes mértékű tudományos magyarázata, de azt kell látni, hogy a diagnózisnak egyrészt a fejlődése az, hogy például a gyerekkori skizofrénia az visszacsökkent, és megkapták helyesen az autista diagnózist. És a pszichiátri betegségről úgymond ez levált. Ez is az egyik indok. A másik pedig azt, amit látjuk, hogy mind a kutatásoknak a fejlődésével van egy nagyon furcsa anomália, és ezt már a nemzetközi szakirodalom is teljes mértéken alátámasztottan hozza, hogy egyre több olyan gyerek van, akiknek a felmenő szülőknél azok, akik magas matematikai tudással rendelkeznek, magas informatikai tudással rendelkeznek. Ezekben a családokban a szülővizsgálatoknál ők halmozottan, nagyon látványosan kiugróan jelennek meg az autista gyerekek, ez egy nagyon furcsa jelenség. A másik pedig az, hogy a családok ugyanúgy a vizsgálatánál, hogy a gazdag szülőknek a gyerekeinél is ez fokozott, valamint nagyon erősen jelenik meg, hogy minél idősebben válnak gyereket a családok, annál minél idősebbek a szülők, annál fokozottabban jelenik meg az autizmus, tehát ez a prevalencia nevű szó az előfordulásnak a gyakorisága, és ettől nem kell megijedni, nem kell félni, de ez egy jelenség, és ezzel együtt kell élni. Ugyanakkor én azt látom, hogy az oktatási intézmények mind a szegregált, mind az integrált vonatkozásban nincsenek felkészülve az autizmusra, a társadalom nincsen erre felkészülve, a szülők egyáltalán, hogy úristen, megszületett egy diagnózis, és akkor olyan kérdések jönnek, hogy hol van a csodagyógyszer, bármit kifizetünk csak, hogy meggyógyuljon a gyerek, és ez jelen pillanatban a tudomány állása szerint ez egy végleges állapot. Tehát ezt nem lehet kinőni, tehát lehet kompenzálni, amiket mi is csinálunk, mindenféle kommunikációs terápiák, kezdve a toalettréningtől, hogy ne pelenkás legyen, és hogy tanulja meg a WC-t használni. Tehát ezeket mi úgymond próbáljuk segédeszközként odaadni, de nem tudunk csodát tenni, és ezt el is mondjuk a szülőknek. És itt fontos arról is beszélni, hogy egyre több úgymond kuruzslás jelent meg. Hát ez a mi Magyarországunk az ilyen, hogy nagyon sok olyan nevezők őket nevén csalók vannak, úgy érkeznek hozzánk a családok, hogy már kifizettük egy kocsiárát, kifizettük egy házárát, azt mondták, hogy kinövi az autizmust, meg fog gyógyulni, odaadtunk egy csomó pénzt, eltelt 2 év, és rosszabb állapotban van, hiszen a 2 évben nem kapta meg azt a megfelelő fejlesztést, amire éppen abban az életkorban szüksége volt. És hát ez is egy jelenség, ez ellen is fel kellene lépni, például az Autisták Országos Szövetsége 2 havonta folyamatosan publikál most erről híreket, cikkeket, hogy felhívja az érintettek figyelmét, hogy óvakodjatok azoktól, akik ilyen ígéretekkel próbálnak tőletek pénzt kiszedni. Látunk már mindenfélét, hogy kivonják a higanyt a vérből, mert a higany okozza autizmust. Látunk mindenféle élelmiszer adalékmentes, nagyon drága, glutén, meg mit tudom én, milyen mentes élelmiszereket adnak el horribilis áron, hogy ez majd meggyógyítja az autizmust. De hát látunk kézrátételt is, tehát mindenfélét elmondanak a szülők, és nagyon érdekes, hogy az információkra most már vannak ilyen közösségi oldalakon különböző platformok, és a szülők egymás között is már elmondják azt, hogy figyelj, ide ne menj, mert ott engem már becsaptak, ide menj be, de ott sorban állás van, hiszen nagyon kevés olyan terapeuta van, aki maga szinten műveli az autizmust, és ehhez egyébként maga a szakmának is fel kell nőnie. Tehát maga az autizmus oktatás az nagyon le van maradva számosságában, tehát kevés olyan gyógypedagógus kollega van, aki úgy végezte el az autizmus szakirányt, hogy folyamatosan fejleszti magát, tehát olyan gyorsan hál' Istennek fejlődik, és itt jön be az, hogy a gazdag szülők gyerekei miatt nagyon sok pénz van a kutatásra külföldön, ezeket mi folyamatosan fordítjuk, adaptáljuk, próbáljuk hazahozni Magyarországra, és vannak olyan kollégák, akik elvégeztek mondjuk egy ilyen szakot, de megmaradnak, mit tudom én, azon a hagyományos szinten, és ezeket az eszközöket kevésbé hozzák be a mindennapokba, hiszen macerás. Tehát az, hogy mondjuk nálunk is mondjuk az otthonban, a gyógypedagógus kolléga minden reggel ki kell tegyen 50-60 piktogramot, ilyen kis képkártyát a falra, egy szalagra, egy ilyen tépőzáras szalagra, és naponta be kell tegye, hogy most reggelizni fogsz, utána pisilni fogsz, mert elfelejt elmenni pisilni, utána kezet mosol, utána elmész egy műhelybe dolgozni, utána 10 órai séta, utána mit tudom én, sepregetned kell, és mindenkinek minden nap ki kell ezt tenni. Hát ez ugye macerás. És akkor inkább megmaradnak ilyen egyéb hagyományos gyógypedagógiai folyamatoknál, tehát nem mindenki, aki el is végzi ezt a képzést, áll bele ilyen magas elvárási szinten, és ezért van az, hogy amikor megkérdezik, hogy hol van jó autizmus ellátás Magyarországon, akkor minket nagyon hamar megtalálnak. Tehát ezért ezt így mi nem ismerjük hirdetni, és hát most a hallgatók is, hogy képzeljék el, amikor, hogyha a naponta szinte felhívnak minket szülők, hogy van egy gyerekem, nagyon súlyos, elfáradtam, meghalt a nagymama, én vagyok már nagyon idős, szeretnék egy olyan otthont, ahol van egy megfelelő típusú ellátás, és akkor azt mondjuk, hogy igen, vannak nekünk ilyen otthonunk, be lehet adni a jelentkezést, hiszen az nem kerül pénzbe, és a reális várakozási idő az 20 év. És akkor összeomlik. De most mondjam neki azt, hogy előbb-utóbb bekerül, de amikor 100-an, 120-an vannak előtte, akkor, és kihalással megy, akkor mit tudok neki mondani? Tehát, és maga az ellátórendszer nincsen erre felkészülve. Vannak olyan ellátások, most már jó néhány piaci alapon Magyarországon, ahol azt mondják, hogy 20 millió forint a beugró, a bekerülési költség, mint egy magas szintű idős ellátásba, és havonta 300-400 ezer forintot kell leperkálni. És olyan szerződést írnak, amikor nem fizeted a következő hónapi pénzt, akkor összecsomagoljuk a gyereket, is elviheted. És erre van piaci igény, van piaci kereslet, azt gondolom, hogy a piac ez így működik, de a családoknak a jelentős része ezt nem engedheti meg magának.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk. Az előző részben szó volt arról, hogy óriási várólistátokon ezek szerint, ugye? Mi lehet a megoldás? Tehát a döntéshozóknak például mi a felelősség ebben, vagy mire próbáljátok rávenni a döntéshozókat?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és azt gondolom, erről való párbeszéd és egy konszenzus keresés az nagyon fontos. Tehát azt látjuk, hogy például most volt, mi is bővítettük a lakhatási egységeinket, de ezek a az integrált lakhatások, ahol esetleg hárman, négyen laknak egy lépcsőházba, vagy egy családi körülmények között, de lakóterületen, mondjuk egy kertvárosi részben, oda olyan fiatalokat nem tudunk elhelyezni, akik mondjuk letolják a nadrágjukat és kiszaladnak az udvarra, mert a szomszéd nem fog ennek örülni, vagy hogyha így szalad ki az utcára, akkor kihívják a rendőrséget. Tehát jelen pillanatban a fejlesztett intézményrendszer, vagy lakhatási szolgáltatási rendszer arra alkalmas, hogy mondjuk ilyen szerethető cuki Down-szindrómásokat, enyhébb értelmi fogyatékosokat, akik ugyanúgy szükségeik vannak, hogy lakhatási szolgáltatás legyen, meg társadalmi szolidaritás, számukra megfelelő. És számukra úgy azt gondolom, az elmúlt másfél-két évben jelentős kapacitás növelés történt Európai Uniós forrás igénybevételével Magyarországon. Na, ezek a lakhatási szolgáltatások nem alkalmasak arra, akik nagyon súlyos fogyatékosok, és maga az állami finanszírozás ennek a fenntartására se alkalmas. Most úgy képzeljék el a hallgatók, hogy mondjuk maximalizálva van, hogy 12-en laknak egy házban. Tehát nálunk is van olyan ház, ahol 12-en laknak, lehetőleg mindenkinek nálunk megvan a saját szobája, fürdőszobája, de az állami finanszírozás arról szól, hogy egy ember van egyedül a 12 fővel. Tehát egyedül mos rájuk, vagy velük együtt, egyedül készíti el a 12 főre a vacsorát. Nagyon fontos, hogy ebben a 12 főben olyan emberkék legyenek, akik be tudnak neki segíteni a háznak a működtetésébe. Tehát például az, hogy válogass külön a fehér ruhát a színes ruhától, és akkor valaki ezt meg fogja tudni csinálni. De hogyha 12-ből van néhány olyan, aki után folyamatosan rohangálni kell, akit pelenkázni kell, fürdetni kell, akkor egyedül nem fogja tudni a 12 főt megoldani. Ráadásul a szociális ágazatnak a érezése a legalacsonyabb Magyarországon. Tehát tőlünk is mindenki elmegy, vagy az egészségügybe, vagy a fejlesztő pedagógusok visszamennek az oktatásba, tehát a szociális ellátásnak nincsen presztízse. Ki fog ide jönni dolgozni? Tehát nem aki annyira elhivatott, vagy annyira magas szinten műveli ezt a szakmát. Tehát ez az alacsonyabb szintű gondozói szinttel kell gondolkodni, hogyan fogunk rájuk bízni 12 súlyos esetet. Tehát maga a szolgáltatási struktúra, meg a gondolkodásmód erre nincsen felkészülve. Mi marad ezeknek a családoknak? A nagy egészségügyi otthonok, a nagy pszichiátriák, ahol kapnak egy szedatívumot, és hervadó virágként ülnek az ablakba, és bámulnak kifele. Jelen pillanatban ez a valóság, ez az ellátórendszer. És erről nincsen közbeszéd. Tehát erről azt gondolom, hogy nagy plakátokat kellene csinálni, kitenni az utcára, hogy ez az, amit mi vállalunk, és akkor azt kell mondani a társadalomnak, vagy a döntéshozóknak, vagy a társadalom tudatformálóknak, ez lehet akár az egyház is. Mi ma azon a szinten vagyunk, ha születik egy fogyatékos gyereked, ellátjuk az iskolába, utána pedig bedugod egy elfekvőbe. És ezzel szembe kell nézni. Ez olyan, hogy mi ilyenek vagyunk. És ezt nekünk a lelkünkkel is vállalni kell, hogy a mi társadalmunk ilyen, mert jelen pillanatban ennyink van. És hogyha ezzel szembenézünk, akkor talán fogunk tudni ezen változtatni. De addig, amíg nem beszélünk róla, és ez egy tabu téma, addig nem lesz ebből változás.
Említettél egy nagyon magas számot, 150 ezer diagnosztizált esetet, és hát ez a családokkal együtt ez már legalább 4-500 ezer embert érint, csak a diagnosztizált rész, ez egy hatalmas szám.
Igen, de ők a láthatatlan állampolgárok, ők úgy érzik magukat, hogy másodrendű állampolgárok, tehát ez is egy nagyon nehéz lelki teher, vagy társadalmi teher, ők akik ki vannak szolgáltatva. Tehát mi azt látjuk, hogy ezek a családnak, ha valahol kapnak segítséget, azt két parokkal megragadják, és nem engedik el, és nem mernek felszólalni, mert attól félnek, hogy azt a keveset is elveszítik. Élő példa, a halmozottan sérültek szülőszövetsége azzal, hogy megnyerte egy pert az állam ellen, hogy nekik is kell biztosítani szolgáltatások, azt mondja, igen, rendben van, és van szolgáltatás, nincs szolgáltatás. Tehát maga a rendszernek a fejlesztés, azt gondolom, hogy a következő időszaknak a zenéje, és én hiszek abban, hogy ez változni fog. Tehát nagyon fontos, hogy akár most is, hogy erről beszélgetünk, és én azt látom, hogy főleg a fiatal szülők egyre tudatosabbak. Tehát ahol mi látjuk, hogy megkapják a diagnózist, és ezek a szülők már kinyílott a világ, az informatika, amit számukra is behozott, hogy ezt külföldön lehet másképpen is. Tehát ez egy alapszolgáltatás, és azt látjuk, hogy például a nyugati országokban ott egészen másképpen gondolkodnak erről. Tehát ott nem egy szociális ellátórendszert építenek, hanem azt mondják, hogy azok a szülők, akiknek a Jóisten így szerette őket, hogy adott egy ilyen nehéz keresztet, akkor mi adunk hozzá szolgáltatásokat, hogy a szülő tudjon megmaradni dolgozni, a szülő maradjon meg adófizetőnek, hiszen az ő adója nekünk fontos, és a családban maradjon a gyerek, amíg lehet, de hozzá kell rendelni a szolgáltatásokat. Hogyha meg csinálunk családbarát szolgáltatásokat, hiszen egy családbarát ország vagyunk, akkor azzal is munkahelyeket teremtünk, de nem drága, bentlakásos, egészségügyi, szociális intézményeket hozunk létre, ez az egész világon a legdrágább. Tehát az arra is szükség van, de ennek a létszámát korlátozni kellene, mert akkor boldogan vannak a családban, amíg lehet, és amikor már a család nem bírja, akkor kell az átvezetést valahogy kitalálni. És ennek határozottan gazdasági szempontjai vannak, hogy mások azért szervezik így, mert sokkal olcsóbb a szolidaritási alapnak, tehát sokkal hatékonyabban tudjuk az adófizetőknek a pénzét felhasználni.
Beszéljünk a Szimbiózis Alapítvány történetéről, és néhány fontosabb állomást emelj ki abból, hogy hogyan is sikerült ezt elérni, hogy nemzetközi példa lettetek.
Köszönöm szépen, de maga a kérdés a sztoribe talált. Pont 25 évvel ezelőtt, pont ilyenkor, egy húsvét utáni, húsvét körüli időszakban beszélgettünk arról, hogy kellene csinálni valamilyen alapítványt mondjuk, vagy egyesületet, akkor nem gondoltuk, hogy mi lesz a jogi forma, hogy azoknak a gyerekeknek, akiket akkor mi tanítottunk, meg egy integrált iskola volt, hogy megkérdezték a szülők, hogy mi lesz a gyerekemmel, ha meghalok, és az egyik miskolci tehetős vállalkozó mondta, hogy akkor ebből szívesen segítene. Ő nem volt érintett szülő, de a kislányának a pattársa volt az integrált alternatív iskolában egy ilyen fogyatékos kisfiú, én voltam a tanítóbácsi, és akkor hát csináljunk valamit. És elkezdtük írni a Szimbiózis Alapítvány alapítókiratát. Tehát pont 25 évvel ezelőtt ültünk egy szobába, meg a verandán, és erről beszélgettünk heteken keresztül, és akkor elkezdtük írni, és megszületett az alapítókirat, és októberre be is jegyezték. Tehát az idén vagyunk 25 évesek, de maga az alapítási folyamat pont 25 évvel ezelőtt indult, és akkor hadd mondjak el egy történetet, amikor beszélgettünk, mi legyen a neve. Mindig kérdés, hogy mi legyen a neve egy cégnek, egy szervezetnek, a saját gyerekünknek mi legyen a neve, és akkor nekünk abban az időben volt egy ilyen mesterünk, a Székely Gyuri bácsi, a Georg Kölevin néven publikált ő ilyen alternatív gyógypedagógiát, és tőle is kérdeztük, hogy na hát valami különleges legyen, valami más, és akkor beszélgetünk arról, hogy mi mit gondolunk a fogyatékos emberekről, és elmondtuk, hogy mi azt gondoljuk, hogy a jóisten kifürkészhetetlen, nem tudjuk, hogy miért teremtette őket, de biztosak vagyunk abban, hogy ők is a teljes értékű emberek, hiszen a normalitásnak egy variánsa, tehát ez a mi úgymond szakmai hitvallásunk, és akkor azt mondta, hogy mondok nektek egy sztorit, ez egy 3 perces történet, ezt elmondom, és ez volt a névválasztásunknak a története. Arról szól, hogy képzeljék el, hogy vesznek egy jegyet egy koncertre, elmennek a színházba, ott egy gyönyörű koncertzongora a színpadon, és elhalványodnak a fények, kijön a híres előadó művész, meghajolt taps, és elkezdi játszani a koncertót, és alig telik el néhány perc, valami nagyon rossz zene jön le, és akkor a partnerünkre nézünk, ő fintorog, néhányan elkezdenek mocorogni, aztán valaki füttyent egyet, és kitör a botrány, az előadó művész pedig megijed, és visszaszalad a színfalak mögé, mi pedig megyünk a dühött tömeggel a jegypénztárhoz, és öklünkkel verjük a kisasztalt, hogy mi nem erre vettünk jegyet. És ez történik mindig, amikor egy furcsa fogyatékos emberrel találkozunk, akár szülőként is, hogy nem erre vettünk jegyet. Tehát nem úgy indul egy házasság, hogy nekünk alig várjuk, hogy fogyatékos gyerekünk szülessen. Tehát ez nem ez a hétköznapi történet. És akkor azt mondta Gyuri bácsi, hogy képzeljék el, hogy amikor behozták a koncertzongorát a segédmunkások, akkor valaki véletlenül megbotlott és elpattad néhány húr. A kérdés az, hogy ebben az esetben, ha nem tökéletes a hangszer, az előadó igazi művésze vagy sem? Tehát, hogy becsapott minket-e vagy sem, és hogyha már úgy esett, hogy valakinek az életében nem adatik meg egy tökéletes hangszer, akkor a segítő szakmának az a feladata, hogy teremtse meg azokat a körülményeket, ahol be tudja mutatni életművészi képességeit. És innen jött a szimbiózis elnevezés, hogy mi olyan körülményeket próbálunk építeni, ahol teljes értékű, egyenértékű partnerek vagyunk. Tehát, hogy őket olyan helyzetekbe hozni, ahol ők be tudják mutatni azt, hogy ők teljes értékű emberek, ezért nekünk nagyon fontos volt már az alapítás óta a lakhatás mellett az, hogy legyen foglalkoztatás, hogy legyen miért felkelni reggel, és mi ebben a kontextusban szövetkeztünk. Jelen pillanatban 550 családdal van valamilyen szolgáltatási szerződésünk, 334 főállású alkalmazottunk van, és 252 közülük valamilyen fogyatékos személy. És ami nagyon fontos, hogy rendes munkaszerződésük van, megkapják az állam által előírt jogszabály szerinti minimálbért, és ők alanyi jogon lesznek majd nyugdíjasok, tehát nagyon fontos, hogy kikerülnek a segélyezési koncepció meg rendszer alól, és az is nagyon fontos, hogy ők adófizető polgárok. Tehát ez a felnőtt társadalmi státusnak a szimbóluma, hogy ők munkavállalók és adót fizetnek, és ez egy nagy ünnep nekünk az, hogy adóbevallás, mert most megküldte a NAV, és akkor mi is adót fizetünk. Tehát végre Magyarországon valaki örül annak, hogy adót fizethet. Azt gondolom, ez nagyon fontos társadalmi üzenet.
A majorság mióta van meg?
Maga a majorságról az első újságcikk 2000-ben született meg, tehát még 99-ben jött létre az alapítvány, de már 2000-ben ott kibéreltünk egy kertet, és az első táborokat elkezdtük szervezni. A szalag címre emlékszem az, hogy kecsketartás, mint munkaterápiás távlat, már akkor voltak kecskéjünk, ami nagyon fontos volt az, hogy legeltetjük őket, és hogy egy napon belül legyen pozitív hatás, hogy legelnek, és délután megfejjük őket, és akkor van egy pohár tej. Tehát ez volt gyakorlatilag egy terápia, hiszen elültetjük a növényt, és hónapokig kell várni, amíg lesz belőle egy termés, de az állat, akár a tyúk, akár a kecske, egy napon belül hoz egy pozitív visszajelzést, és mi ennek pont az ilyen típusú terápiás hatását használtuk ki, meg elkezdtünk táboroztatni, akkor vettünk ott egy borpincét, és akkor ott volt egy kis ilyen nyári tábor helyszínünk, jelen pillanatban már 6 hektáron vagyunk, és akkor abban az újságcikkben az is megjelent, hogy lakóotthon tervez az alapítvány, hiszen lakhatásra van szükség, pont azoknak a családoknak, ahol akkor annak idején már nagyon időszülők voltak, és azóta azt gondolom, hogy ma már nemzetközi szinten egy elismert szervezet vagyunk, tehát minden évben van nemzetközi projektünk, tavaly egy olyan projektet zártunk, ahol 8 országgal, 16 szervezettel, kutatóintézetekkel dolgoztunk együtt, pont itt a szociális farm kapcsán, brüsszeli jogszabálymódosító javaslatot, hogy ez egy vidékfejlesztési eszköz, meg szociális rehabilitációs foglalkozatás segítő eszköz, hogy erre legyenek pályázati pénzek, és például Magyarországon az idén 1,6 milliárd forintot osztanak szét szociális farmoknak a fejlesztésére, tehát elértük azt a lobby tevékenységet, hogy ez úgymond kötelező legyen Magyarországra számára is ilyen pályázatokat kiírni, ebben mi vagyunk jelen pillanatban a módszertan, védjegyet adunk ki más szociális farmoknak, amit a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál be van jegyezve, tehát mi egy kicsit ilyen módszertani központ kezdünk válni, és nagyon fontos az, hogy egyre többen keresnek meg minket az elmúlt években, hogy adnának egy telket, egy házat ajándékba, és csináljunk ott is valamilyen szolgáltatást, intézményt, és erre mindig ugyanaz a válaszunk, hogy mi nem fogunk innen elmenni, arra nincsen kapacitásunk, hogy az ország más pontjain is hozunk létre szolgáltatásokat, nem tudnánk ebben a minőségben, de mindenképpen szívesen segítünk abban, hogy ők maguk legyenek képesek. És így egyre több ilyen szülői csoport, szülői alapítványok jöttek létre, vannak már olyan szociális farmok, amik már úgy működnek, mint hogy mi már 10 évvel ezelőtt, és nagyon jó perspektívával vannak. Jelen pillanatban kb. 40 ilyen kezdeményezést mi gesztorálunk, és abba hiszünk, hogy ha ez a pályázati kiírás, ahol van minket a miniszterelnökség behívott, úgymond véleményezésre, együttműködésre, akkor egy év múlva már hivatalosan is legalább egy ilyen 50 szociális farm lesz Magyarországon, és két év múlva reméljük, hogy ez meg fog duplázódni, és kb. 100 farm az gondolom, hogy reális a következő két évben, de ha azt mondom, hogy Ausztriában az Agrárkamara regisztrálja őket, 650 működő szociális farm van, az Egyesült Királyságban 3000, Norvégiában 1500, tehát ennek van egy relevanciája, és ami nagyon fontos ennél, hogy a kis családi gazdaságok nem fenntarthatóak, sehol sem, sajnos az üzemméret miatt, de ha kapnak egy szociális funkciót, hogy együttműködnek egy idős otthonnal, egy hajléktalan szállóval, egy drogambulanciával, egy fogyatékos otthonnal, ez egy nagyon jó együttműködés, tehát nem kell mindenkinek mezőgazdaságot végezni, de a foglalkoztatás miatt, hogyha nem kell úgy, hogy mi az otthon mellett gazdálkodunk is, hanem van egy otthon, függetlenül milyen a speciális célcsoport, és van egy-két gazdaság a környéken, és akkor napközben oda kimennek a gazdaságba dolgozni, és akkor az intézmény tehermentesül, hogy nem neki kell kitalálni, hogy naponta mivel foglalják el napközben az emberkéket, a gazdaságnak, a gazdának pedig ez egy stabil bevétel, ami időjárástól független, neki egy szociális szerepköre van, és ezt a fajta együttműködést szeretnénk mi is erősíteni Magyarországon.
Thank you.
A folytatásban beszéljünk arról, hogy a társadalmi vállalkozás, mint fogalom, igazából zászlós hajói vagytok itt, ugye?
Hát a társadalmi vállalkozás az egy nagy kihívás. Másfél évvel ezelőtt néhány partnerünkkel létrehoztuk a társadalmi vállalkozások magyarországi koalícióját, mint egy országos szövetség. Eddig 6 minisztériummal tárgyaltunk, miniszterekkel, államtitkárokkal. Sajnos még nincsen meg a jogi környezet, hogy mi az, hogy társadalmi vállalkozás Magyarországon. Vannak különböző nemzetközi példák, tágabb, szűkebb példák, valamint az a gond, hogy nincsen meg a házigazdája. Na most melyik minisztériumhoz tartozik? Ez egy gazdasági dolog? Ez egy belügyi dolog? Ez egy szociális dolog? Ez egy versenyszféra dolog? Tehát igazából a házigazdája az a nagy kérdés. Ellenben azt kell tudni, hogy 4 évvel ezelőtt Edinburgh-ba voltam meghívva az első világfórumon, ami a társadalmi vállalkozásoknak a világfóruma volt, ahol 1100-an vettünk részt, több mint 100 országból, és mint az új-zélandi államelnök nyitotta meg, de például Németországban már GDP-ben mérik a szociális vállalkozásoknak, vagy társadalmi vállalkozásoknak hatását, hiszen ők foglalkoztatnak hátrányos helyzetű embereket, akik úgymond elvesznek a munkaerőpiacnak, és valahogy visszahozzák őket a munkaerőpiacra, ők egy munkaerőpiaci tartalék, tehát ennek gazdasági haszna is van, és nagyon fontos az, hogy olyan jogszabályok vannak, amik segítik a működésüket. Na, mi ezzel le vagyunk maradva Magyarországon, jó lehet, egyre többen beszélünk a társadalmi vállalkozásról, csak nem tudjuk éppen, hogy jogilag, hogy hova tegyük ezt a dolgot. Ami nagyon fontos az, hogy az átláthatóság, hogy hogyan működik, tehát ez egy kicsit ilyen civil társadalmi szervezeti átláthatóság kell. A másik, van egy olyan vállalkozási tevékenység, ahol a hátrányos helyzetűek be vannak vonva, például van, aki bántalmazott nőkkel, vagy menekültekkel foglalkozik, ez nem csak egy fogyatékos ügyi kérdés, és a bevételt nem viszi senki haza, hiszen nincsen egy magánvállalkozás, aki kiveszi az osztalékot és elmegy belőle nyaralni, hanem maga az ügy az, ami nagyon fontos, az ügy kvázi a tulajdonosnak a képviselője, és a profitot vissza kell forgatni a szociális alaptevékenységbe. Magyarországon az a gond, hogy mindenki azt mondja, hogy ki az az őrült, aki elkezd termelni, pénzt csinálni, és utána nem vágja zsebre, hanem visszateszi a közösségi célba. Hál' Istennek egyre többen vagyunk Magyarországon, akik így működünk, és így gondolkodunk. Nyugaton ez egy nagyon fontos kulturális tevékenység is, hogy a társadalomnak van egy ilyen szociális, szolidáris dolga, valamint például olyan adózási formák is vannak, hogy mi ugyanúgy fizetünk adót a gazdasági tevékenységünk után, mint bárki más, de ha elmegyünk egy határól odébb, ott a társadalmi vállalkozásoknak adókedvezménye van, épp azért, mert a profitot azt a szociális célra forgatják vissza, ezt le kell ellenőrizni, tehát ezt a NAV ellenőrizze le, hogy ez teljesen tisztességes és rendben van, tehát a játékszabályokat be kell tartani, csak aki erre vállalkozik, az például ilyen típusú kedvezmények vannak, vagy akár Németországban is, hogy bizonyos cégeknél, hogyha szociális foglalkoztatóktól vesznek meg mondjuk takarítási szolgáltatást például, akkor ők ezt az adójukból le tudják írni, vagy az adójuknak egy részéből le tudják írni. Tehát a gazdasági szereplők és a társadalmi vállalkozásoknak az együttműködése az egy ösztönző, ilyen jogszabályok vannak. Hát azon dolgozunk, hogy Magyarországon is ez megszülessen.
Munkaerő közvetítéssel is foglalkoztok, és így kapcsolódik is az előző témához valamilyen szinten, tehát, hogy a megváltozott munkaképességű embereket munkahelyhez juttassátok. Milyen a kereslet és milyen a kínálat? Mi a véleményed erről?
Azt kell mondani, hogy az elmúlt évben lefölőződött a piac, tehát azzal, hogy a minimálbér 9-szerese a rehabilitációs hozzájárulásnak a mértéke, hogyha egy cég, aki kötelezett arra, hogy ez 25 fő fölötti foglalkoztatónál mindenki kötelezett rá, hogy 20 főnként, hiszen 5% a fogyatékosságnak a rátája az egész világon, hogy alkalmazon egy megváltozott munkaképességű szemét. A cégek sajnos Magyarországon kevésbé alkalmaznak, több mint 100 milliárd forint az, amit befizetnek a cégek, ez egy nyilvános közadat a rehabilitációs hozzájárulási alapba, tehát inkább nem foglalkoztat. Jó lehet, ha foglalkoztatnának, gyakorlatilag ingyen van annak az embernek a bére, hogyha mondjuk 4 órában felveszi tisztességesen, mert maga az adó egy 6 órás átlag foglalkoztatás, amit egy ember után be kell fizetni, ha 4 órában foglalkoztatja, 2 órányi bért nyer rajta, és ingyen dolgozik az ember. Na, szóval azt kell tudni, hogy azok, akik jobb képességűek voltak, ők már el is helyezkedtek, hiszen a cégek, ahogy felemelkedett ez az adó sáv, nőtt a minimálbér, egyre nehezebb ez az adóteher, tehát a cégek nyitottak legyenek foglalkoztatni, de a cégek készembert akarnak, aki oda megy és beáll a gépsorhoz, beáll takarítani, beáll dolgozni. Sajnos most már azok, akik maradtak, ők nem alkalmasak a nyílt munkaerőpiacra, vagy egy hosszú befektetés kell ahhoz, hogy ők készek legyenek. Tehát ezért fontos az, hogy ilyen két lépcsős, hogy nálunk dolgoznak 1-2 évig, és tőlünk utána kimennek a nyílt munkaerőpiacra. Ugyanakkor azt kell látni, hogy az Unió meg a magyar kormány számára is nagyon fontos az, hogy ez egy munkaerőpiaci tartalék, és van egy körülbelül jelen pillanatban 300 ezer fő a hivatalos adatok szerint, akiket be lehetne vinni a munkaerőpiacra, de nincsen meg jelen pillanatban meghoz a források, tehát most lesznek ilyen Európai Uniós pályázati kiírások, hogy ösztönözni ezeket a speciális munkaerőpiaci szolgáltatásokat, és ők egyébként valamilyen segélyen vannak, valamilyen rehabilitációs ellátást kapnak, ahelyett, hogy a cégek kapnának akár egy bértámogatást, vagy a munkaerőpiaci szolgáltatások jelen pillanatban nincsenek finanszírozva ezen a területen, úgyhogy minket is keresnek a konkrétan a szaktárcától, hogy közösen gondolkodjunk, hogy hogyan írják ki már ősztől ezeket a pályázatokat, de azt kell tudni, hogy addig, amíg az elmúlt mondjuk 5 évben egy főnek az elhelyezéséhez körülbelül 2 hónap befektetés kellett, jelen pillanatban legalább 4-5 hónap befektetése van szükség, hogy egy olyan speciális szükségletű embert, ahol van, ahol a családban senki nem dolgozik, az is probléma, hogy fel kell kelni reggel, van, akit el kell vigyünk a turiba, fel kell öltöztetni, tehát, hogy bemegy egy munkahelyre, hogyan kell viselkedni, hogyan kell köszönni, ne aludjon el, ne legyen alkohol probléma, tehát ezek nagyon izgalmas, akár egy ilyen puzzle kirakósdi, és ahhoz, hogy őt stabilan, hosszú távon tudják alkalmazni, az tényleg erre fel kell készíteni. És régen sokkal könnyebb volt válogatni a célcsoportból, de hát most azok, akiket el lehetett helyezni, elhelyezésre kerültek, és most maradt a neheze, tehát velük is el kell kezdeni foglalkozni, hiszen azzal, hogy ők egy ilyen segélyes, nagy, masszív tömeget alkotnak, hát az a legdrágább az államháztartásnak, azt gondolom.
Hallgatóink hogyan tudnak nektek segíteni? Mi az, amire szükségetek van?
Hát mi nagyon szívesen fogadunk, és köszönöm a kérdést, önkénteseket például, de nem mindig a pénzkérdés, a héten is jönnek egy olyan üzletből, ahol csak hölgyek dolgoznak, ez egy ilyen drogéria üzlet, jönnek 10, és akkor ők például az egyik újonnan nyitott lakhatási egységünknek az udvarát teszik rendbe, virágokat, gyógynövényeket ültetnek, fűszernövényeket, és előkészítik a palántázást, tehát ilyen is lehet. Az is nagyon fontos, hogy például a héten ugyanúgy érkezik egy másik csapatépítésre, a Baráthegyre, kibérelik a panziónkat, tőlünk rendelnek cateringet, de lehet hozzánk jönni születésnapot ünnepelni, bármilyen rendezvényre, mi nyitottak vagyunk, akárhogy mi adunk ennek helyet, és a étkezés is biztosítunk, de volt már olyan is, hogy rendezvényre mi kiszálltunk, a sajtálat vittük, de akár a jeges szörpöket is tudunk hozzátenni, meg egy egész lagzira is alkalmasak vagyunk, tavaly 2 esküvőt bonyolítottunk a Majorságba, és a idén is van már ilyen megrendelés. Tehát nagyon fontos az, hogy mi az együttműködésben hiszünk, hogy dolgozzanak velünk együtt, ismerjük meg egymást, és hogyha utána valaki akar még adományozni, arra is nagyon nagy örömmel, de mi hiszünk abban, hogy mi szeretnénk lehetőséget kapni, hogy megmutassuk abban, hogy mi képesek vagyunk akár a piacon is szereplőként megjelenni.
Mondjunk elérhetőségeket.
Az alapítványnak a központi honlapja a www.szimbiózis.net, a legnagyobb a Baráthegyi Majorság telephelyünk a www.baráthegy.com. Miskolcon a Selyem réten az Augusztus 20 utcai irodánkban munkanapokon folyamatosan vannak a kollégák, de Facebookon, YouTube-on, TikTokon is már, meg amit a kollégák kitalálnak, mindenhol megtalálnak minket, és keressenek minket bátran.
Jakubinyi László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!